Múlt héten elkezdődött egy sorozat, amiben az a különlegesség, a sorozat az igehirdetések az Isten tiszteletről, miközben Isten tiszteleten vagyunk együtt. De mindig valamilyen módon arra reflektálunk, amit különben éppen teszünk, hogy Isten tiszteleten gyűlünk egyben. És múlt héten szó esett Isten szentségéről, most pedig az összegyűlökezésről. Így adta ki ezt a sorozat összeállítója, Laci. Meg is küzdöttem rendesen a feladattal. És így most Salamon templom szentelési imádságából válogatott verseket olvasok. Amikor Salamon felépítette a templomot, Isten szent lelke leszállt, Isten dicsősége megjelent, és utána imádkozott Salamon. Isten elé állt az egész gyülekezettel együtt. A királyok könyvének az első fejezetéből, a nyolcadik fejezetéből olvasok válogatott verseket. Azután odaállt Salamon az Úr oltára elé, Izrael egész gyülekezetével szemben. Kiterjesztette kezét az ég felé, és ezt mondta, Uram, Izrael Istene, nincs hozzád hasonló Isten sem fent az égben, sem lent a földön. Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívvel előtted járnak. Megtartottad, amit ígértél szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak. Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a mai napon. Most azért, Uram, Izrael Istene, tartsd meg, amit szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak ígértél, amikor ezt mondtad, nem vesznek ki színem elől utódaid, akik Izrael trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid ügyelnek útjukra, és előttem járnak, ahogyan előttem jártál te is. Most azért, Izrael Istene, váljék valóra ígéreted, amit szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak tettél. De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt, az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amit én építettem. Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem, és hallgass meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma szolgád imádkozik színed előtt. Nézd nyitott szemmel erre a házra, éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről azt mondtad, ott lesz az én nevem. Hallgass meg az imádságot, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik. Hallgass meg szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgass meg lakóhelyeden a mennyben. Hallgass meg és bocsáss meg nekik. Ha majd éhínség lesz az országban, ha dögvész, aszály, rozsda, sáska vagy cserebogár lesz, vagy ha ellenség ostromolja az ország városait, vagy bármilyen csapás és betegség lesz, akkor minden imádságot és könyörgést, amelyet akár egy ember, akár egész néped, Izrael mond el, és ha valaki elismeri, hogy miatta van a csapás, és kiterjeszti kezét a ház felé, te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből. Bocsáss meg, cselekedj és bánj mindenkivel tettei szerint, ahogyan megismerted a szívét, hiszen egyedül te ismered minden embernek a szívét, hogy féljenek téged egész életükben, amíg csak azon a földön élnek, amelyet őseinknek adtál. Még az idegent is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön messze földről a te nevedért, mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról. Ha eljön és imádkozik ebben a házban, te hallgasd meg lakóhelyedről a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogy néped Izrael, és tudják meg, hogy a te nevedről nevezték el ezt a házat, amelyet építettem. Olvasok el esetleg otthon az egészet, sok-sok minden van még benne, de hosszú ez az imádság, és nem akartam ezen a mai Isten tiszteleten a kereteket jobban feszegetni. A kérdésünk az, hogy miért gyülekezik össze Isten népe hétről hétre az Isten tiszteletem? Miért ez a ritmus minden keresztény közösségben? És ha ez így van, akkor hogyan lehetséges, hogy mégsem gyülekezünk össze hétről hétre az Isten tiszteleten? És ez azokat szólítja meg, akik a gyülekezet tagjai. Mert a gazdagréti gyülekezet, mint gyülekezet, minden héten összegyűlik Isten tiszteletre, hiszen minden vasárnap találkozunk, akár esik, akár fúj. De ha az egyéni életeket, az egyéneket tekintjük, és így nézzünk magunkra, akkor azt kell mondjuk, hogy legtöbbünk azt kell, hogy mondja, hogy mi nem gyülekezünk össze Istennel hétről hétre, akár gazdagréten, akár más városban, vagy településen. Ami egy gyülekezet életében kihagyhatatlan rend, lehetetlen, hogy azt mondjuk, hogy most nincs Isten tisztelet. Kihagyhatatlan rend. Talán csak a háborúban volt olyan, hogy egy-egy Isten tisztelet elmaradt, akkor is csak egyszer-egyszer, amikor éppen átment esetleg a front Budapesten. Az hogy lehet az egyén életében, aki ennek a közösségnek a része, alkalomszerű lehetőség? Ezzel nézünk szembe, amikor Salamon templom szentelési imádságot olvassuk, ahol Salamon összegyűjtötte Izrael népét, és elmondja ezt az imádságot, az összegyülekezés, az együttlét egy minősített alkalmával. Úgyhogy a mai témánk tehát ez, az Isten tisztelet, mint az összegyülekezés helye és ideje, miért gyülekezünk össze, vagy miért gyülekezzünk össze, és 4 pontom van. Tudjátok, mit jelent a 4? A 3 helyet. Hogy? A 3. után mindenki elmehet, aki hosszúnak találja. Kulisszatitok, odaadtam a feleségemnek, ez az ígéret is túl hosszú, húzd meg, légy szíves, ezt nem szoktam. És akkor hát egy kicsit kötött, aztán nem, hát ez körülbelül ennyi. Úgyhogy 4. 4. 4. De 3 után el lehet menni. Miért gyülekezzünk össze? Az első, Isten jelenléte miatt. A második, a gyülekezeti közösség imádsága miatt, a harmadik, Isten missziója miatt, és érdemes a negyedikről elmenni, mert itt lesznek a kifogásaink, hogy tulajdonképpen akkor miért nem gyülekezünk össze mindezek után hétről hétre rendszeresen. Tehát miért gyülekezünk össze Isten jelenléte miatt, a gyülekezet imádsága miatt, az Isten missziója miatt, és aztán lássuk meg a kifogásainkat. Isten jelenléte. A templom tehát, amit épít Salamon, az apja Dávid szerette volna felépíteni, de azt mondta Isten Dávidnak, hogy majd a fiad fogja ezt megépíteni. A templom az a hely, ahol egybegyűl Isten népe, ahol Isten az ő jelenlétét ígéri. De Istennek a jelenléte az mindig egy ambivalens dolog. Salamon is azt élik át, hogy amikor felépül a templom, az előző versekben olvassuk, hogy Isten dicsősége, mint egy felhő, leszáll a templomra, betölti azt a helyet, Isten jelen van ott. De aztán Salamon mégis azt mondja ebben az imádságban, hogy de vajon lakhatik-e Isten a földön, hiszen az ég, az egeknek egei sem fogadhatnak magukba. Hát még ez a ház, amit építettem. Hogy lehetne, hogy Isten bárhol jelen van, egy házban, egy templomban, aki mindeneknek az alkotója? De az ambivalencia másik oldala, hogy utána azt mondja Salamon, hogy és mégis, tekints szolgád imádságára és könyörgésére. Nézd nyitott szemmel erre a házra, amelyről azt mondtad, ott lesz a nevem, azaz ott leszek én. Jelen van, de nincs bezárva a templomba. És aztán később is ott van ez az ambivalencia, amikor arról beszél, hogy az összegyülekezés helyén Isten jelen van, és végig ezért imádkozik, vagy ha hallgass meg a népedet, amikor összegyülekezik ezen a helyen, akkor nagyon érdekes azt mondja, hallgass meg népedet a lakóhelyedről, a mennyből. Tehát mégse itt vagy. De mégis itt vagy. Hogy van ez? És ez az ambivalencia nem múlik el, hogy amikor Isten népe összegyülekezik, Isten jelen van. Az ószövetségi templom és az Isten jelenléte ott, jeruzsálemi templomban nem azonos az új szövetségi Isten tisztelettel. Ugyanakkor nem is elválasztható. Az ószövetségi összegyülekezés, amiről itt hallunk Salamon imádságában, nem szoktam most mondok egy héber szót, ez a kahal, egyértelmű párhuzamban van az új szövetségi összegyülekezéssel, aminek a szava görögül eklészia, eklézsia, egyház, gyülekezet. Mert igaz, hogy nem kötődik Isten jelenléte egy konkrét helyhez, úgy, mint ott és akkor Jeruzsálemben, az ószövetségi templomhoz. Hiszen Jézus Krisztusban és a Szentlélek által jelenlévő lett Isten bárhol és bármikor. Ez azonban nem szüntette meg azt, hogy Isten népének az összegyülekezésében jelenik meg minősített módon. És bár semmi nem köt bennünket ahhoz, hogy el kelljen menni, ahol már úgy sincs ott a templom, Jeruzsálembe, vagy bárhova máshova, el kelljen zarándokolni ahhoz, mert ott van Isten, mert bárhol jelen van. Mégis van szent idő és szent hely, amihez Isten köti magát, hogy adja önmagát és az ő jelenlétét, és ez az, amikor az Isten népe összegyűlik. Isten különleges jelenlétét és áldását az ő tiszteletére, magasztalására összegyűlt népének ígéri. És ez nem köt bennünket ehhez az épülethez, mert bárhol összegyülekezhetnénk, és ott ugyanúgy jelen lenne Isten, és nem köt bennünket vasárnap 10 órához, vagy este 7 órához sem, mert bármikor összegyülekezhetnénk, és Isten adja magát. De próbálja bárki azt mondani, hogy Isten népe összegyülekezhet úgy, hogy annak nincsen egy konkrét helye és egy konkrét ideje. Amihez Isten szeretetéből, kegyelméből, hűségéből köti magát, ott adja magát és az ő jelenlétét. Mi ennek a jelentősége? Miért beszélek erről? Nagyon egyszerű. Azért, mert ha ez igaz, akkor Isten népének az összegyülekezése, az Isten tiszteleti összegyülekezése nem funkcionális vagy pragmatikus célú, hanem teológiai jelentőségű. Mit értek ez alatt? Nem azért kezdett összegyűlni rendszeresen Isten népe, Salamon meg már előtte, több mint 3000 éve, mert nem volt tömegkommunikáció. Nem azért voltak egy helyen, egy időben, mert ami ott történt és ami ott elhangzott, az a technológiai tudás hiányában utólag nem volt elérhetővé. Nem lehet volt elérhető nyomtatásban, hangfelvételben vagy képfelvételben. Nem azért jöttek össze, mert nem tudták valós időben elérni. Nem azért ment oda az Isten népe, mert nem tudták valahonnan az internetről nézni, hogy mi történik ott. Ez lett volna a funkcionális vagy a pragmatikusok. Hanem azért gyűltek össze, azért gyűlik össze Isten népe több mint 3000 éve, mert, és ez a teológiók, mert Isten szövetséges népének találkozása és ünnepe van az ő megváltó urával. Ja, hát erre azt mondjátok, hogy persze, hát ez nem egy nagy újdonság. Igen, igen. Ugyanakkor a technikai lehetőségek olyan szinten változtattak meg bennünket és a gondolkodásunkat, hogy közben nem vesztük észre, hogy mivé formálódtunk. Mert világos, hogy a legtöbb ember ma nem mondaná, hogy azért kell összegyűlni Isten tiszteleten hétről hétre rendszeresen, hogy Istennel találkozunk, és nem mondanátok azt, hogy tehát az Isten tisztelet nem más, mint a tömegkommunikáció nélküli múlt itt maradt zárványa a mai világban. Ezt nem mondjuk, de közben mégis úgy teszünk, mintha így lenne. Ez a mai igehirdetés is, mint mindegyik, a szívünkről szól. A gondolkodásmódunkról és a szívünkről. Engedj, hogy az Isten szent lelke megvizsgáljon, hányszor hozunk döntést arról, hogy az összegyülekezést kihagyjuk, mert ami elhangzott, azt utólag be tudjuk pótolni. Elolvassuk, meghallgatjuk, megnézzük, sőt, akár valós időben, bármi, nem kéne sok, hogy streaming legyen, menjen az interneten, és bárhol vagy a mobiltelefonon követhetnéd az Isten tiszteletet. Ha pusztán funkcionális oka lenne az összegyűlésnek, már rég ezt csinálnánk. És nem véletlenül nem tesszük ezt. Mert az összegyülekezés minősített alkalma Isten jelenlétének. Ezért sokak számára egyre inkább opcióvá lett, hogy valósan részt veszek, vagy utólag élem át. Mert Isten jelenléte elérhető. És visszakérdezünk, tényleg elérhető? És azt kell mondani, hogy igen, elérhető, nem? Ki az, aki nem élte át? Nem tapasztalta meg? Hogy Isten megszólította, nagyon mélyen megszólította, amikor egyedül elolvasott valamit, egyedül meghallgatott egy igehirdetést utólag, egyedül nézett egy Isten tiszteletet. Isten szent lelke nem óckodik használni a technikai lehetőségeket. De mégis kétélű fegyver, mert miközben áldás, és átéltük, hogy áldás. És akkor arra nem beszéltünk, hogy különben 10 000 meg 100 000 igehirdetést, meg sokkal jobb igehirdetőket lehet letölteni az internetről, meg meghallgatni a mai világban, mint ami itt van vasárnap reggel 10 órakor vagy 7 órakor. Miközben átéljük, hogy ez áldás, a legjobbak eljutnak egy kattintásra hozzánk, nem veszük észre, hogy hogyan formálódunk át alattomos módon, gyülekezetből egyénekké, Isten magasztalására, Isten rendje szerint rendszeresen összegyűlő közösségből olyan individuumokká, akik egyszer így, egyszer úgy kívánják magukhoz venni a lelki táplálékot. És nem veszük észre, hogy hol vész el az, ami gyülekezet, ami Isten egyházának, népének a rendje, és hol leszünk olyanná a működésünkben, mint egy egyesület, egy klub, ami a tagok érdekei szerint működő közösség, amit az érdekeink, kívánságaink alapján használunk, vagy nem használunk. Miért gyülekezik össze Jézus Krisztus megváltott népe hétről hétre, ha esik, ha fúj? Mert Isten ehhez köti az ő jelenlétét. Olvassuk ebben az imádságban. Másodszor miért gyülekezik össze Isten népe? Részletesebben mi történik, amikor összegyűlnek? Miért szükséges összegyülekezni? És a válasz, amiről Salamon végig beszél Istennek, az a gyülekezet, az Izrael Isten népe imádsága és könyörgése. Több minden van ebben, egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni most ebből. És ez Salamon imádságának a legterjedelmesebb része, amikor arról beszél, hogy majd amikor nyomorúság lesz Izraelben, Isten népének az idejében, amikor háborús vereség, aszály, éhínség, járvány, betegség, vagy bármely egyéb csapás jön, akkor majd hozzád kiáltanak, gyorsan összejönnek, lehet, hogy előtte már elfelejtették, összejönnek a nyomorúságban, hozzád kiáltanak majd, visszatérnek hozzád, bűnbánatot tartanak, és te majd hallgasd meg őket, és bocsáss meg nekik. És nem olvastam fel a fejezet végén, a legnagyobb mélységéig eljut Izrael történeték, hogy amikor majd a fogságból kitelepítve, tönkrezúzva, hozzád fognak kiáltani, hallgass meg nekik, és bocsáss, hallgass meg őket, és bocsáss meg nekik. Mi ennek a jelentősége a mi számunkra? A közös imádságnak, a közös Isten eléállásnak. Ha egyedül is be tudjuk járni ezt az utat, miért? És a válasz egyszerű, mert egyedül nem fogjuk bejárni ezt az utat. Miért nem? Gondold végig. Mert egyedül a nehézség idején előbb esel kétségbe. Mint amikor egy közösségbe hozod a hihetetlen nehézségedet, és együtt imádkozunk. Mert egyedül hamarabb kezdesz Istenre neheztelni. És a szíved elkezd meghidegülni, amikor valami nagyon súlyos és nehéz helyzet van. Mint amikor közösségben jössz Isten elé, és együtt a közösségben hozod ezt Isten elé. Miért fontos ez? Azért, mert amikor ő beszél, hogy a nyomorúság, a nehézségek vezessenek arra Isten népét, hogy megismerjük, hogy mi van a szívünkben, és ha kell, megvalljuk a bűneinket. Gondold el, hogy hogyan működik az ember szíve. Persze Isten lelke elvégzi bennünk, hogy egyedül is bűnbánatra jutunk. De azért a mi szívünk kőkeményen azon dolgozik állandóan, hogy önmagunkat felmentsük. Legalábbis az enyém igen. De amikor az Isten népe gyülekezetében jövünk el, és imádkozunk, és bűnt vallunk, vagy elénekeljük ezt az éneket, amit az előbb, bocsáss meg Úristen, ifjúságomnak vétkét, és ezt végig énekeljük együtt, akkor lehet, hogy közben rájössz, hogy Uram, neked van igazad. És folytathatnánk a sort. Érted, hogy mennyi minden történik? Helye van. Helye van az egyéninek is ebben az imádságban. Beszél erről is Salamon. Tehát nem öli meg az egyéni felelősséget, a közösségi együttlét súlya. Egyáltalán nem. De egyedül soha nem fogjuk olyan bizonyosan végigjárni az utat, mint az Isten népében. Becsapjuk magunkat, és nem véletlenül beszél Jézus ebben a kis példázatban, ami különben a gyülekezet összefüggésében hangzik el, az elveszett juhról, az elkóborló, eltévedő bárányról, akit meg kell találni. Miért kell megtalálni a 99-et otthagyni, és az egyet megtalálni? Miért kell megtalálni? Azért, hogy az összegyülekező közösségbe visszavezesse Jézus. Nem egyéni, spirituális utat járó, önálló és független bárányú Jézus szerint, hanem elveszett bárány, elveszett testvér. Ez a második dolog. Miért gyülekezünk össze? Isten jelenléte miatt, a gyülekezet közös imádsága és könyörgése miatt, és harmadszor Isten missziója miatt. És ez a legmegdöbbentőbb ebben az imádságban. Három helyen beszél az idegenről, az idegen népekről Salamon ebben az imádságban. Az egyik helyen azt mondja, amikor az idegen népek jönnek, és háború van, és legyőznek bennünket, itt fogunk összegyűlni és imádkozni. Aztán harmadszor, ez az első, harmadszor arról beszél, hogy amikor Isten háborúba küld bennünket, Isten elindít bennünket, légy velünk. Így beszél az idegenről, és mi van a kettő között? Még az idegent is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön messze földről a te nevedért, mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról. Ha eljön és imádkozik ebben a házban, te hallgasd meg, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje a nevedet. Tudjátok, mit jelent ez ma? Hadd szólítsam meg, örülök, hogy itt vannak a vendégeink. Tudjátok, mit jelent ez? A gyülekezet istentiszteleti közösségének és a vendégeinknek, akik ebben az értelemben idegenek. És mindig vannak vendégeink, hál' Istennek. Ez azt jelenti, hogy ha mi hűségesen összejövünk és magasztaljuk Istent, ez, ebben az van, hogy ez legyen áldássá azoknak, akik betérnek közénk. És hadd mondjak nektek valamit, ide van írva, eljön messze földről a te nevedért, mert hallani fognak a nagy nevedről, eljön és imádkozik ebben a házban, te hallgasd meg. 3000 éve elmondta ezt az imádságot Salamon. Lehet, hogy igaz. Ha van egy kérésetek Istenhez ma, mint vendégek, mint ebben az értelemben idegenek, ha van egy kérésetek az Isten tiszteleti közösségbe, tárjátok fel Istennek. Valaki 3000 éve imádkozott azért, hogy ez az imádság meghallgatásra találjon. Álljunk Isten elé a gyülekezet közösségében, és egyből itt van a másik oldal, értitek? Az Isten tisztelet nem rólam szól pusztán, hogy nekem jó vagy nem jó, most éppen szükségem van rá, vagy nincs szükségem. Az Isten tisztelet arról szól, hogy amikor összejövek elő, összegyűlünk, egybegyűlünk, akkor az a népekre, az Istent még nem ismerőkre nézve is történik, mert értük is imádkozunk. Missziói hírek, a könyörgés, a családtagjainkért, a munkatársainkért, a városért, a lakótelepért. Együtt imádkozunk. Ha nem vagy itt, nem imádkozol, nem végzed, ami a dolgod. És amikor együtt vagyunk és imádkozunk, és Isten elé állunk teljes számban és őszintén, egészen más, amikor bejön az idegen neki megtapasztalni Isten jelenlétét, mint amikor nem. Miért gyülekezünk össze, vagy miért nem gyülekezünk össze? Mert nem csak rólunk van szó. Ez Isten missziója, hogy mindenki megismerje az ő nevét. És ez nem egy alkalomszerűen, egyénileg, rendetlenül össze-vissza Isten elé jövő gyülekezet, ahol ki a maga javát keresi, hanem ez Isten népe, amely rendszeresen összejön. Sietünk. Jön a harmadik gondolat. 3 pont megvolt, szerintem rövidebb volt, mint szokott, el lehet menni. Miért nem gyülekezünk rendszeresen össze? Aki? Mindenki vegye magára. 3 bibliai igazság, hogy mi történik, amikor Isten népe találkozik Isten jelenlétében. Isten ott adja a jelenlétét minősített módon, persze egyénileg is. Isten ott vezet minket a könyörgésben, és hallgat meg minket, persze egyénileg is. És végül Isten missziója ott történik. Onnan indul ki, és persze egyénileg is. Miért nem gyülekezünk össze? Mik a kifogásaink? Lelkipásztorként és részben beszélgettünk erről, ezért született ez a sorozat, igehirdetések az Isten tiszteletről. Lelkipásztorként sok kérdés, szomorúság és aggodalom terheli a szívem. Mert a gazdagréti gyülekezet hívő tagjainak a jó része nem éli meg ezt az Istentől való rendszerességet és rendet az Isten tiszteleti összegyülekezésben. És ennek számtalan oka van, amelyeket elemezhetünk, és azért mondom csak, nem azért, mert nem tudjátok, csak hogy ne gondoljátok, hogy én nem tudom. Tehát, nyilvánvalóan a mai társadalom sokkal mobilabb, mint a korábbi világok. Számosan élnek kétlaki életet. Hétközben a városban, hétvégén valahol máshol, különösen tavasszal, nyáron. Sokan vannak, akik a városban élnek és dolgoznak, de visszamennek a szüleikhez, vagy a rokonsághoz rendszeresen hétvégén. Megváltoztak a szabadidő eltöltési szokások és lehetőségek. És ez mind más, egy más társadalomban, egy más kultúrában élünk. Tehát nem arról beszélek, kérlek, ezt jól értsétek meg, hogy Hogy mehettél valahova máshova? És ugye ez a tipikus helyzet, tudod, amikor a lelkész azokat szígy, hogy nincsenek itt, akik itt vannak. De hát ha most te pont most jöttél ide, hát peked van betalált. Hanem egy dolgot szeretnék, ahogy beszélek ezekről. Ne azt nézd, hogy hányszor vagy hányszor nem vagy most elmehetek a nagymamát meglátogatni, vagy nem tudom, vagy ha elmegyek Kukucsinba, akkor ott elmegyek-e Isten tiszteletre, menj el különben. Hanem azt nézd, hogy hogyan működik a gondolkodásunk, amit a Biblia a szívünknek nevez. Tehát a szívünket akarja Isten megszólítani és megváltoztatni ebben a kérdésben. Tehát ezt próbáld követni, hogy hogyan működök én, milyen döntéseket hozok, minek alapján hozok döntéseket. Mert senki után nem megyünk, hogy most nincs itt, akkor azért nincs itt, mert éppen egy másik faluba, a városba elutazott, és ott van Isten tiszteleten. Nem ez a kérdés, hanem az, vagy az se kérdés, hogy kihagysz egy Isten tiszteletet. Nem lehet kihagyni világ vége, hanem azt vizsgáljam meg, hogy hogyan működök, hogyan gondolkodom, mi van a szívemben, mi az értékrendem ebben, ezen gondolkozzunk. Befejezésül, mik a kifogásaink? Hallottam már olyat, hogy az Isten tisztelet vagy az ige hirdetés az én Istennel való kapcsolatomban nem az a legelső. Ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy az Isten tisztelet vagy az ige hirdetés az én Istennel való kapcsolatomban nem az én szeretet nyelvem. Én tudom, hogy minden tele van a szeretet nyelvekkel a mai világban. Istent mondhatja azt valaki, és ez lehet igaz, hogy Isten nem annyira abban tapasztalom meg, amikor egy nyári vasárnap itt ülök 30 fokban, egy tömegben, és nem kapok levegőt, hanem sokkal inkább megtapasztalom abban, amikor egyedül megyek a természetben, vagy egyedül hallgatok valamilyen felemelő zenét, vagy kinek mi. És miközben nem kétlem, hogy elmondhatják többen, hogy személyesen sokkal inkább megtapasztalom bizonyos élethelyzetekben, akár Istent, akár a csendben, a magányban, a természetben. Elszorul a szívem, amikor azt hallom, hogy az Isten tisztelet az nem annyira az én szeretett nyelvem. Mert a szívünket vizsgáljuk meg. Mert Istennek és az ő egyházának a rendjét, az Isten tiszteleti összegyülekezés több ezer éves formáját felváltotta az én szeretett nyelvem. Ébresztő. Ki vagyok én? Az én tapasztalatom? Ki vagyok én, hogy milyen alapon emelem magam Isten népének évezredes rendje felé? És tudom, hogy a mai világban nem túl nyerő évezredes rendekről beszélni, mert mindent meghaladtunk, mert már csak én vagyok, meg én, csak nem ezt jelenti keresztjének lenni. Mit mond ezer rólam, amikor így gondolkodom? Mit mond ezer az Istennel való kapcsolatomról? Azt gondolom, egy dolgot mond el rólunk, a szélsőséges individualizmusunkról sokkal erősebben beszél, mint Isten és az ő népe iránti hűségünkről és engedelmességünkről. Kedves testvérek, akik a gyülekezethez tartoztok, komoly megtérésre hívesz bennünket, gondolkodásmód megváltoztatására. Nem az a kérdés, hogy itt vagy nem, hanem hogy gondolkozol erről. Másodszor avval is találkozom, és általában olyanok ajkáról, akiknek az életében nehézség van, akik találkoztak Istennel felnőttként, elindultak egy új életbe, átélték Isten kegyelmét és szeretetét, benne éltek évekig, és eljönnek a nehézségek, a küzdelmek az életben, valami nem oldódik meg. Akár házassági, megoldatlan házassági konfliktusuk van, és tudjátok, többektől hallottam, senki ne gondolja, hogy csak miatta mondom. Képmutatás lenne így az Isten tiszteletre elmennem, ezért nem jövök. Képmutatás lenne ilyen rossz állapotban Isten tiszteletre menni. Miért tennénk úgy, amikor Isten tiszteletre mennénk együtt, mintha minden rendben lenne? De visszakérdezek, miért? Az Isten tiszteleten azok gyűlnek össze, akik azt mondják, hogy látod, Uram, milyen szépek és milyen jók vagyunk, és mennyire rendben van az életünk? Mert én szerintem nem. Hanem azok gyűlünk össze, akik azt kiáltjuk, mint Salamonnál, bocsáss meg, irgalmaz, gyógyíts meg, állíts helyre. Én ezek közé szeretnék tartozni. Észrevettétek, hogy milyen ördögi kifogás ez a képmutató lennék, ha most elmennék Isten tiszteletre? De gondold végig egy pillanatra. Ha tehát nem megyek el Isten népével közösségben Isten elé, akkor nem vagyok képmutató, tehát igazként jöttem ki a történetből. Milyen becsületes vagyok, hogy ezt nem teszem. De nem inkább az igazságot kéne megfogalmaznom? Lázadok, Uram, ellened, és nem akarok sem irgalmat, sem bocsánatot, sem szabadítást kérni, és nem akarom a közösségben eléd tárni, hogy elvesztem, hogy nyomorúságban vagyok, hogy bajban vagyok, hogy hitetlen vagyok, hogy megtagadom inkább a szövetséget, amiért kötöttél velem. Ezt kéne mondanunk. Ez őszinte lenne. És a harmadik óriási téma, hogy a nyári táborban körbejárjátok Anitával, akik a családra jelentkeztetek, tehát a gyermekeim nem akarnak jönni. És millió kérdést vet fel. Nem fogok tudni belemenni. És az is világos, hogy vannak helyzetek, különösen kamaszokkal, amikor nyilván, hogyha erőszakosak lennénk szülőként, az nem tenne jót, az ellenkezőjét érnénk el vele. De a következő alapkérdéseket a szívünkről van szó. Gondold végig, szülőként, gondoljuk végig, hogy Isten megvilágosíthassa a szívünket. Egy, alapvetően mi határozza meg a családunk életét és ritmusát? Isten szövetséges népének, aminek a gyermekeink is részesei, a rendje, vagy gyermekeink kívánsága és vágyai. Tehát alapvetően mi határoz meg téged, mint szülőt? Isten szövetséges népének az évezredes rendje, vagy az utóbbi néhány évtizednek az a iránya, hogy a gyermekeink irányítanak bennünket. És azt gondolom, hogy jobban féljük a gyermekeinket. Unatkozni fog, nem fogja szeretni. Jobban féljük a gyermekeinket, mint amennyire féljük a Szent Istent. És másodszor, milyen példát mutatunk szülőként a gyermekeinknek? Megszokták, hogy ha esik, ha fúj, ha itthon vagyunk, ha máshol vagyunk, az Isten tisztelet az alapvető ritmus az életünkben. Vagy tőlem tanulták meg, mint szülőtől, hogy az lehetséges opció, mert én mondtam nekik, hogy fáradt vagyok, most lemenjünk. Beleneveltem őket valamibe, egy ritmusba, aztán ha kamaszodnak, persze, ott már elkezdenek, és engedni is kell őket. De pici gyerek, beleneveltem valamibe, vagy pedig hát igen, tényleg úgy van, ahogy te mondod. Tőlem tanulták, hogy most inkább pihenünk, vagy más a fontosabb. Tudom jól, hogy ezt a harcot már rég elveszítettük mindannyian, kulturális értelemben. Tudom jól. Én is. De. És azt is tudom jól, hogy mert hogy sokszor sokkal könnyebb rá, harcoljak még ezzel is. Harcoljak még vasárnap reggel is a gyerekeimmel. Harcoljam ezt az annyi energia. Tudom jól, de akkor legalább lássuk, hogy hová jutottunk. Akkor legalább essen le, szembesüljek azzal, hogy mi irányítja az életemet. Mi határoz meg engem. És legalább szomorodjon meg e felett a szívem, és tartsak bűnbánatot. Ott kezdődhet valami új. Mert mit mondanak ezek és egyéb kifogások a szívünkről? Mit árul el rólunk? Azt, hogy olyan emberekké lettünk, akik teljes természetességgel felülemelkednek Isten rendjén. Ennyi. És mi csak fogalmunk sincs arról, hogy mit teszünk. És ez a baj. Hogy a felséges Szent Isten tisztelete egy laza kis programmá vált, amivel kényünk kedvünk szerint élünk vagy nem élünk. Igen. És ezért a helyzetet súlyosnak látom. Válságosnak. Avval együtt, hogy magamat sem tartom jobbnak. Én ki tudja? Ki tudja, hogy mit árulna el a szívemről az életvitelem, ha nem lennék lelki pásztor, és nem kellene minden vasárnap Isten tiszteleten részt vennem. Nem onnan mondom ezt, hogy én itt vagyok, ti miért nem vagytok. De mindannyiunknak, mint gyülekezet közösen meg kell látnunk, hogy milyen mélységben formált ez a mai kultúra bennünket. És milyen mélységben tesz minket individualistává és fogyasztóvá, akik Isten népe vagyunk Krisztus halála, megváltása és feltámadása által. És hogy észre sem veszük, hogy így hozunk döntéseket, hogy ez nem számít, hogy ez egy laza kis program, avval kapcsolatban, amiért Krisztus az életét adta, hogy azt az egyet összegyűjtse. És ha csak ezt látjuk most, és ha csak arra rálátunk, hogy milyen veszteségeket termel ez az életünkben, és a családunk életében, és a közösségünk életében, és ez bűnbánatra hív bennünket, akkor már helyén kezd lenni a szívünk és az életünk. Mert miért imádkozik Salamon? Amikor felismerik, hogy vétkeztek, bocsáss meg nekik. És amint gyülekezet felismerjük, hogy vétkeztünk, és elé hozzuk, ő megbocsát nekünk. Ezzel legyen az imádságunk, az 58. vers, amit nem olvastam fel. Hajlítsa magához szívünket, hogy mindig az ő útjain járjunk, és megtartsuk parancsolatait, rendelkezéseit és végzéseit, amelyeket őseinknek parancsolt. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt a különleges csodát, hogy ma is összegyűjtöttél bennünket. És te tudod, hogy ennek milyen eszközei voltak mások, akik meghívtak. Te tudod, hogy milyen indulat, érzelem hozott, milyen cél. És akkor egyszer csak meglátjuk, hogy de mindez semmi ahhoz képest, ahogy a te ügyed az igazi pásztoré, hogy összegyűjtsed a te népedet, és összegyűjtsed a te népedbe azokat, akik még nem ismernek téged, és hogy tartoz a munkád a világ kezdetétől fogva, annak végéig. És itt ma, ebben a pillanatban, ez történik velünk, és ez történik körülöttünk. Nyisd meg hát szemünket, hogy mennyi szeretet, mennyi gondoskodás, mennyi jó akarat van benned, hogy az életünket megformáld az összegyülekezés, az Isten tisztelet ritmusa által, hogy megtaníts bennünket rendszeresen közösségben lenni, rendszeresen eléd borulni és magasztalni, rendszeresen átélni bocsánatodat, bűnbánatot tartani, élni az úrvacsorával, a keresztséggel, hogy milyen módon formálsz meg ezáltal bennünket, a gyermekeinket, az unokáinkat, hogy milyen módon vagy ezáltal hatással a környezetünkre, családunkra, barátainkra, munkahelyünkre, a munkánkra, amit végzünk és ahogy végezzük. Hadd sugározzon ki életerőd, kegyelmed, szereteted, igazságod az egész világra, rajtunk keresztül is. Fogadd el hát kiáltásunkat, hogy irgalmazz és bocsáss meg nekünk, mert megláttuk, hogy mennyi ponton rendeljük magunkat feléd, és mennyire önigazult a szívünk, és mennyire azt gondoljuk, hogy jól vezetjük az életünket. És adj nekünk erőt ahhoz, hogy a felismerésből szent lelked hathatós munkája által viselkedésbeli változás szülessen. Hogy megújuljunk és megújuljunk a veled való szövetségben, amikor egyszer igent mondtunk, és ami talán megfakult és meggyengült. És így imádkozunk most, Urunk, nem csak magunkért, mint gyülekezet, meg a vendégeinkért, akik itt vannak, hanem imádkozunk városunkért. Imádkozunk azért, Urunk, hogy hozz áldást. Imádkozunk azért, hogy ahogy mindennapi életünket járjuk, azokat az embereket, akikkel találkozunk, akikkel beszélünk, akiknek a szemébe nézünk, hadd tudjunk áldás lenni a számukra, hadd tudjuk szeretni őket, hadd tudjunk jellé lenni a te hatalmadról és szeretetedről. Imádkozunk, Urunk, hazánkért, és különösen imádkozunk a vezetőinkért. Adj nekik bölcsességet, adj nekik alázatot, adj nekik józanságot. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy a te néped legyen egy olyan közösség, amely nem elmélyíti a szakadékokat a társadalomban, hanem gyógyítja azokat. Hadd legyünk így a kegyelemnek, az irgalomnak a népe. Imádkozunk, Urunk, Európáért, amikor itt állunk a nagy kérdésben, amikor menekültek jönnek tömegével, amikor menekültek vesznek el, és minden egyes ember, aki elvész, az a századik bárhány, aki neked fontos. hogy taníts bennünket, vezess bennünket imádságra, kegyelmes, irgalmas hozzáállásra. És így imádkozunk, hogy így adj bölcsességet a vezetőknek, a politikai vezetőknek, hogy mi az út előre ebben a helyzetben, mi az, amit te cselekszel a történelem, Ura. Így kérünk, Urunk, hallgass meg bennünket, és fogadd el az imádságunkat, nem csak magunkért, hanem a népekért. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.